A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszönti Önöket a szerkesztő Gerbe Janita és sorozatunk gazdája, szakértője, Pál Feri atya, mentálhigiénés szakember.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Pál Feri atya keddesti alkalmai a budapesti MOM kulturális központban jó ideje már az életünket megnehezítő sémákról, beidegződésekről szólnak. Ezek feldolgozásával arról ejtünk szót, hogy miként értelmezhetjük úgy a sérüléseinket, zavarainkat, hogy általuk fejlődni tudjunk. Néhány hete már az elismerés hajszolásáról beszélgetünk. Múlt heti műsorunkat egy ehhez kapcsolódó mondattal zártuk, és akkor arra kértelek, hogy mondjál majd most ezen a héten is további példákat erre. Ez a mondat pedig így szólt, hogy felfedezzük, hogy amit rossznak tartunk, az lehet valami nagyobb jónak a része.
Hogyne, rengeteg példát tudunk mondani. Éppen a kulcsa ezeknek a fölismeréseknek nem egyszer az, hogy képes vagyok folyamatokban látni. Tehát például történik egy válás. A válás kapcsán egyszer csak a fiúgyerek, aki 9 éves, és eddig semmi problémája nem volt az iskolában, egyszer csak magatartás, zavarokat mutat, megveri az osztálytársát, nem tud odafigyelni, pimasz lesz a tanítónénivel, késik az óráról, nem készíti el a leckéjét, és a többi, és a többi. Erre mondhatjuk azt, hogy itt napnál is világosabb, hogy valami egyértelműen és kizárólag rossz dolog történik. Valójában, ha mindezt egy folyamat részeként látom, akkor azt mondhatom, hogy ezt a gyermeket nagyon rossz dolgok érték, elveszíthette a biztonságérzetét, a talajt a lába alól, az egész élete gyökeresen megváltozik, miközben alig van beleszólása, feje fölött döntenek az életéről olyanok, akikkel kapcsolatban azt élheti meg, hogy rajtuk múlik az életem, és ez valóban többé-kevésbé így is van, hát akkor azt lehetne mondani, ha ő jelzéseket ad a környezete felé arról, hogy vele valami rossz dolog történt, akkor ez jó. Már csak azért is, mert reális. Már csak azért is, mert arra utal, hogy van elég ereje ahhoz, hogy még jelzéseket adjon a környezetének. Föl tudja magára hívni a figyelmet. És természetesen, mikor valaki ilyen nehéz helyzetbe kerül, egy 9-10, vagy 3-4, vagy 16 éves fiataltól, nem várhatjuk azt, hogy a jelzéseit mindig a legkultúráltabb, és a leggyönyörűbb, és mindenféle másoknak nehézségek nem okozó formában közvetíti, hiszen ő van nehéz helyzetben. Tehát, ha valakinek érdemes megérteni az ő nehéz helyzetből való reális jelzéseit, akkor mi vagyunk, mert ő nagyobb kiszolgáltatottságban él, mint mi.
Hogyha csupán rossznak tartanánk, akkor a szűklátókörűség, rövidtávúság vagy énközpontúság okán lenne lehetséges. De hogyha fölismerem ezt, hogy ez a mostani rossz, ez egy nagyobb jónak a része, akkor azzal egy kicsit felülmúlom ezeket a nézőpontokat.
A gondolkodás kutatásnak az egyik nagyon izgalmas eredménye volt az, hogy arra voltak kíváncsiak, hogy ha tévedünk a gondolkozásunk során, akkor ez minek köszönhető, vannak-e tipikusan visszatérő általános jegyek. És te most erre utaltál, mert ez a 3 jellemzi a gondolkozási tévedésben lévő személynek a gondolkozási stílusát, vagyis az énközpontuság, a szűklátókörűség és a rövidtávú gondolkozásmód. Vagyis ténylegesen, hogyha egy beszűkült belső állapotban, világban látok, élek és gondolkozok, akkor nagyon sok olyan pillanatnyilag vagy helyzetében rossz élményt, dolgot, bármit nem tudok egy nagyobb jónak a részeként látni és értelmezni. Ezért megpróbálhatok elkerülni olyan rövidtávú nehézségeket, megpróbáltatásokat, esetleg áldozathozatalt, amire csak mint valami rosszra látok rá, vagy gondolok, miközben, ha tágítanám a nézőpontom, akkor látnám, hogy ez a, most mondjuk így érzelmi befektetés, ez az áldozathozatal, vagy ez a megpróbáltatás, vagy nehézség, ami rossz érzésekkel jár, vagy fizikai fájdalommal, vagy fáradtsággal jár, és a többi, hogy az milyen egyértelműen egy nagyobb jónak a része, és ezért vállalható, sőt, ezért értékes is. És hogyha ezt egy nagyobb jó részeként tudom látni, akkor az erőim is sokkal egyértelműbben mozgósíthatók és elérhetők számomra. Hiszen nem valami rossz dolog történik akkor velem, hanem valami olyasmi, ami egy nagyobb jónak a része.
Egy következő pont, fölismerem azt, amit eddig csak rossznak tudtam tartani, hogy ez a rossz valami jónak a föltétele.
Például, hogyha gyerekkorunkban megsérülünk, márpedig többé-kevésbé mindannyian megsérülünk. Egy gyereknek arra van szüksége, hogy a szülei ráhangolódjanak, és többé-kevésbé megadják azt, amire szüksége van. Igen ám, de egy szülő minél kevésbé képes a gyerekére hangolódni, kevésbé képes érzékelni, látni, fölismerni, és aztán cselekedni a gyereke szükségletének a kielégítése érdekében, annál inkább történik meg valami, ami elég furcsán hangozhat, hogy egy pici gyerek is elkezd a szüleire fokozott mértékben hangolódni, nem csak a kölcsönösségnek és a szülő-gyerek kapcsolatnak a természetes módján, mélységén és minőségén, hanem annál sokkal elmélyültebben. Ennek mi lesz a következménye? A gyerekek túl nagy felelősséget fognak vállalni a szüleikért, tulajdonképpen akarva, akaratlanul lemondanak a gyerekkorukról, vagy annak nagyon sok egyébként számukra fontos részéről, azért, mert a figyelmüket arra kell, hogy összpontosítsák a saját fizikai érzelmi életben maradásuk és biztonságérzetük miatt, hogy hogy vannak a szüleik, hogy apával mi van, hogy anyával mi van, hogy hogy érzi magát a nagymama. Ennek kapcsán azonban, és így akarok válaszolni a kérdésedre, tulajdonképpen képességek és készségek fejlődnek ki. Ott és akkor ez a gyerekek számára nem jó. Ez egyértelmű, hogy így van. Ám kétség kívül például családterapeuták között végzett kutatásnak az volt az eredménye, hogy ezek a jó szakemberek, nagyszerű családterapeuták egytől egyig a családukban valami hasonló folyamaton átmentek, túl nagy felelősséget kellett vállalniuk, olyan felnőtt szerepekbe kerültek, amelyek nem voltak nekik jók, aminek bizonyos negatív következményeit felnőttként is viselik. De mégiscsak az a sebzettség, az a sérültség, az a nehéz élethelyzet, ami az ő életüket jellemzi, tulajdonképpen alkalmassá is tette őket arra, hogy olyan képességeket és készségeket fejlesszenek ki, amelyek őket jó terapeutává teszik vagy tehetik. Akkor tehát azt látjuk, hogy bizonyos rossz dolgok, élmények és események, ezek valami jónak a föltételeivé, sőt forrásaivá is válhatnak. Természetesen ezzel a realitással tilos visszaélni.
Tehát akkor ilyen helyzetekben föltehetem a kérdést magamnak, hogy köszönhetek-e valami jót is ebből a rossz helyzetből?
Pontosan. Sőt, akár azt a kérdést is föltehetem, hogy van-e most az életemben valami olyan jó, ami éppen azért létezik, mert valamikor valami rossz az életemnek része volt. És hogyha így teszem föl a kérdést, tulajdonképpen általában tudunk is erre válaszolni.
Még egy példát hoztál az előadásodon, méghozzá az élsportolók példáját, akik ugye nagyon sok lemondással élik a sportolók életét, viszont ugyanakkor önfegyelemre és önmagam tudatos korlátozására is megtanít a sport. Tehát ugye egy adott rosszból egy későbbi, akár egész életemet elkísérő jó is lehetséges.
Igen, most itt a rosszat persze kétségkívül átvitt értelemben érdemes venni. Nehézség. Vegyük egész konkrétan azt, hogy a sportoló szenved edzés közben. Azt kár is volna lekicsinyelni, egy ilyen sportoló az edzése során nem egyszer valódi szenvedést él át, és mégis ez a szenvedés nyilvánvalóan egy nagyobb összefüggésbe ágyazva egy szükséges, értékes szenvedés, amiről egy sportoló nem is akarna lemondani. Nem magáról és önmagában a szenvedésről, hanem arról, hogy valamit kivegyünk abból a folyamatból, amire ott szükség van ahhoz, hogy aztán azt az eredményt el tudjam érni, ami az én célkitűzésem.
Hogy folytassuk ezt a jó és rossz kérdéskört, ami ismétlem nem erkölcsi értelemben vett jó és rossz, személyes döntésen alapuló jó, vagyis az általunk megvalósuló jó.
Hozhatunk egészen egyszerű példákat. Mondjuk egy férj és egy feleség, akik úgy döntenek, hogy kisbabát vállalnak, hogy gyereket szeretnének. Hát az a jó, ahogyan megszületik és világra jön egy emberi élet, hát ez kizárólag azáltal tudott megtörténni, hogy ők ketten úgy döntöttek, hogy teret adnak ennek a jónak. Tehát az életünkben tulajdonképpen számtalan és számtalan olyan jó létezik és létezhet, ami nem létezne a mi döntéseink nélkül, a mi tetteink nélkül. És a döntéseink és cselekedeteink nyomán pedig megszületnek ezek a jók, léteznek ezek a jók.
Egy következő megállapítás, az a jó, ami több, mint mi, és ami átjár minket, és mi részesülünk belőle. Valami olyan jó, ami messze felülmúl bennünket.
Istennek a részei vagyunk. És ezért magunkat nem csak önmagunkban látjuk, még csak nem is pusztán úgy, hogy vagyok én, meg vagy te, vagy hogy vannak kapcsolataim, hanem hogy úgy, ahogy vagyok, én valami nagyobb jónak a része vagyok. Például a természetnek is a része vagyok, hiszen az ember a természetnek is gyermeke. És amikor észreveszem és fölfedezem azt, hogy hogyan vagyok a természetnek része, vagy hogyan vagyok Isten országának a része, vagy hogyan vagyok egy baráti társaságnak a része, hogyan vagyok egy családnak a része, vagy hogyan vagyok egy jó mozgalomnak, vagy egyesületnek a része. De ezek mind-mind hatnak rám, és hogyha én nem lennék része ezeknek a nálam nagyobb egységeknek, akkor az a nagyobb egység sem pont olyan lenne, mint most, és én pedig nem részesülhetnék abból az egyértelműen több és nagyobb jóból, amit én személy szerint egyszer magamban nem tudnék se létrehozni, se megélni, se kivitelezni, se elérni, hanem azáltal részesedek belőle, hogy annak a részeként élek.
Egy újabb pont, és szeretném, hogyha majd ezt is kifejtenéd, az a jó, ami a jóval szemben van. Ugye eddig arról beszéltünk, hogy ez az egyik, vagyis a jó, amit szeretetnek hívunk, és a másik oldalon pedig mindaz, ami számunkra fontos és értékes volt, és azt gondoltuk, hogy ez ennek az ellentéte, és majd annak is meglátjuk az értékét.
Igen, például az élet közepe felé, ahogy az életünk egy természetes folyamat során a személyiség fejlődésbe ágyazottan elmélyül, és elkezdünk árnyaltabban látni. Nem egyszer felfedezhetjük azt, hogy az, amit mi annyira egyértelműen jónak tartottunk, nem egyszer szinte kizárólag jónak, vagy valami olyan jónak, ami megföllebbezhetetlenül így jó és nem máshogy jó. Hogy egyszer csak, ahogy kezdünk árnyaltabban látni, felfedezzük, hogy valaki, aki esetleg egy ezzel szemben lévő értéket hangsúlyozott, hogy ő is tudott valami jót képviselni. Hogy mi ezt nem láttuk jónak vagy értékesnek, miközben abban van valami jó, és van benne értékes. Hadd hozzak megint egy konkrét példát. Legalább 40 éves koromig az volt a meggyőződésem, hogy az önsajnálat egy értelmetlen, fölösleges, mi haszna a belső állapot. Amit ha valaki föntart és sajnáltatja magát, hát ezzel az élet nem lesz jobb, a környezete nem lesz jobb, a saját állapota nem lesz jobb, semmi se lesz jobb. Ez egy felesleges dolog. Míg nem aztán 41-2 valahány évesen beszélgettem valakivel, aki egy nagyon nehéz élet szakaszból gyógyult ki, és azt mondja, hogy egyrészt nagyon örülök neki, hogy képes vagyok megkülönböztetni már, hogy mi egy veszteségnek, egy fájdalomnak, egy szenvedésnek a természetes része, amit engednem érdemes, hogy fájjon, mert épp azáltal gyógyulok, és mint a fájdalom nem egyszer fölhívja a figyelmemet arra, hogy igen, itt még nem vagyok teljesen rendben, tehát meg is engedem, hogy fájjon, és ezt meg tudom különböztetni az öncélú önsajnálattól. És akkor arra gondoltam, hogy na tessék, hát én ezt már régóta tudom, hogy az önsajnálat, az öncélú értelmetlen dolog. De ő a következőképp folytatta. Igen ám, de tudod, Feri, néha még szükségem van arra, hogy az önsajnálatban egy kicsit megpihenjek. És ebben a pillanatban megértettem, hogy valami, amit én egyáltalán nem tartottam jónak, a vele szemben lévő értékeket annál inkább, hogy az is jó lehet valamire.
Fölismerem a máshogy jót, a másképp jót, és a másért jót, vagy a másra jót. Itt ugye ennek a szójátéknak is van azért értelme, ahogy ezt így felsoroltam.
Persze, máshogy jó, másképp jó, másra jó, másként jó, hogyne. Most eszembe jut például egy gyerekkori élményem, hogy matematika órán kaptam egy elégtelent, és leültem apukámmal házi feladatot készíteni, és ő megmutatta nekem, már nem emlékszem pontosan mire, talán valami egyenletet kellett valahogy megoldani, le is kellett azt vezetni, nyilván nem volt elég a jó eredmény. És akkor levezettem ezt az egyenletet, persze apukám segítségével, így elkészítettem a házi feladatot, majd pedig jött a következő dolgozat, én ugyanezen a módon levezettem azt az egyenletet, kijött a jó eredmény, és kaptam rá megint egy egyest, és oda volt írva, hogy az egyenlet levezetését nem így tanultuk. És a tanárnőnek nem számított, hogy az eredmény jó, mert ő azt akarta, hogy úgy legyen jó, és kizárólag úgy legyen jó, ahogyan ő azt tanította. Lehet, hogy ennek van értelme egyébként pedagógiai szempontból, ezt nem tudom, de azt tudom, hogy egy életre szóló élmény volt számomra az, hogy van, akiket nem az érdekel, hogy valami jó, hanem hogy annak kizárólag úgy kell jóvá válnia azon az úton, azon a módon, ahogyan ők azt elképzelik. Ez nagyon szíven ütött engem, hogy milyen kevés akkor a szabadság, hogy valami másképp is jó lehessen. Most képzeljük el a társkapcsolatok világát. Nincs két egyforma társkapcsolat. Ez még akkor is így van, ha egyébként a kommunikációnak, az összetartozásnak, és nagyon sok mindennek megvannak a természetes, egyetemes, emberi, kapcsolati ismérvei. Tehát sok mindent nem tudunk áthúzni, vagy megmásítani. Ez nyilvánvalóan így van. De ezzel együtt is, ahogyan Lajos és Piroska együtt élnek, az lehet, hogy Lacinak és Gizinek élhetetlen és elviselhetetlen. És milyen gyakran a saját tapasztalatainkból, vagy egy-két tapasztalatból, vagy ahogyan mi nekünk valami működik, azt gondoljuk, hogy ez csak így jó. És megpróbálunk másokat megváltoztatni, vagy azt mondani, hogy nektek is így kell csinálni. Miközben lehet, hogy ők akkor tudnak elégedettek lenni az életükkel, ha valamit meglepő módon egészen másképpen csinálnak, mint mi.
Fölismerem azt a jót, ami valami rosszra adott válasz. Tehát, hogyha azt mondom, hogy na, ezt most már így soha többet nem, ezt másképpen fogom csinálni. Tehát ez is egy tapasztalat útján, feltételezem.
Igen, valóban az élményeinkben nem egyszer szíven üt bennünket valami. Tulajdonképpen leélhetünk 30-40-50-60 évet úgy, hogy valamivel, annak a mélységével, fájdalmával, másokra gyakorolt szenvedésével tulajdonképpen nem találkozunk. Érzelmileg nem szembesülünk. És egyszer csak történik valami, és 40-50-60 évesen hirtelen élményszinten meglátjuk azt, hogy milyen lehet hajlék talanként élni? Vagy milyen lehet egy gyereknek, akit bántalmaznak? Vagy milyen lehet egy nőnek, aki kiszolgáltatott a családban? Hogy egyszer csak hirtelen ráébredünk erre, vagy egy alkoholbeteg egyszer csak 50 évesen ráeszmél, hogy a gyerekei félnek már tőle. és nem akarnak vele találkozni, és egyszer csak megretten, hogy el fogja veszteni az emberi méltóságát. De ezek rettenetes élmények valami rosszal, valami fájdalmassal való találkozások, és nem egyszer ez az élményszerű találkozás valami gyötrelmessel hoz belőlünk elő egy nagyon erős érzelmi választ, egy motiváltságot, aztán ez egy döntést, elhatározást, elköteleződést. Vagyis éppenséggel annak a rossznak az élményéből fakad valami nagyon erőteljes jó. Sőt, nem egyszer az a jó nem születik meg, hogyha nem előzi meg valami nagyon fájdalmas dolog.
Ja, azt is mondtad az előadásodon, hogy nekem egész nap rossz napom van, és akkor eldöntöm, hogy akkor a másiknak én egy jó napot szerzek.
Ha így járok el, ez egy nagyon kreatív válasz valami rosszra, amit én megéltem. Azt éltem meg, hogy engem bántottak, és hozok egy még elkötelezettebb elhatározást, hogy ezt soha nem csinálom meg másokkal. És ennek a gyümölcse egyébként az, hogy amikor valakit bántanak, vagy lenéznek, lekezelnek, nem ismernek el, nem szeretnek, akkor valóban fölmerülhet ez a kérdés, hogy na most akkor van jogom élni? Most akkor értékes vagyok? Szerethető vagyok? És tulajdonképpen beleveszhetek ebbe a kérdésbe, elkezdhetek akkor koldulni másoktól mindenféle szeretetet, hogy valaki győzzön meg arról, hogy mégiscsak értékes vagyok, de adhatok egy választ is erre az élményemre. Például azt, hogy én, ha velem ezt csinálták meg, én senkivel ezt nem csinálom meg, sőt, most akkor valakivel jót fogok tenni, és ez tulajdonképpen visszahat rám, és megerősít engem abban, hogy én értékes vagyok. Hogy szerethető vagyok, mert látom a másik ember arcán azt, ahogyan ő hálás nekem. Tehát nem koldusa lettem akkor egy helyzetnek, kiszolgáltatottan, kizárólag másoktól várva és elképzelve, hogy megerősítsenek engem, hanem a saját döntésem és cselekvésem révén én magamat erősítettem meg.
Pont az a jó, ami fölülmúlja a jó és a rossz ellentétét.
Kétség kívül az életünket állandóan jó és rossz ellentétében is élhetjük, vagy hajlamosak vagyunk ebben az ellentétben szemlélni. Itt vagyunk húsvét után néhány nappal. Most, hogyha látjuk Krisztusnak az életét, az élet fölajánlását, az ön átadását, akkor ez azt jelenti, hogy ha mi beleragadtunk a jó és a rossz küzdelmébe, akkor mondhatjuk azt, hogy a tessék itt a rossz győzedelmeskedett a jó fölött. Hát hiszen Jézust ténylegesen megölték, eltemették, igazságtalanul, derékba tört élet, de visszavonhatatlanul így van, akkor a rossz győzött a jó fölött. De azt is mondhatnánk, hogy na, hála Istennek, a jó győzött a rossz felett, és akkor minden rosszt töröljünk el a föld színéről. Várjuk azt, hogy Jézus megjöjjön, és minden rossz embert pusztítson el a földről. De ez ugyanolyan rettenetes, mert hogyha csak ebben a dinamikában vagyunk képesek látni, hogy jó és rossz, és csak a fölött tudunk reménykedni, hogy a jó győzzön a rossz fölött, de milyen áron? Vagy akkor mi lesz ennek a következménye? Vagy mit gondolunk győzelem alatt? Az emberiség megmentése Isten által tulajdonképpen a jó és a rossz küzdelmének a fölülmúlása. Nem egyszerűen csak az történt, hogy a jó győzött, mert hiszen ma is a világban nagyon sokszor a jó nem győz. És mégis a hitünkben elérhetővé válik az, hogy kitarthatunk Isten szeretetében, el tudunk hordozni valamit, hogyha igazságtalanság is ért, vagy méltánytalanság is ért bennünket, és nem adjuk vissza, és nem kívánjuk a bűnös halálát, és nem állunk bosszút. Ez csak akkor lehetséges, hogyha azt a jót, amit mondjuk így nevezek meg, hogy az én igazságom, vagy igazságérzetem, vagy az én, ha ezt képes vagyok felülmúlni. Például a gulágon, ahogyan Olofszon Placid atya erről beszél, a leghamarabb azok haltak meg, akik semmi másban nem tudtak létezni és gondolkodni, mint hogy ők jók és igazak, és velük szemben igazságtalanság történik, és rettenetes borzalmak, és ennek a jónak és a rossznak az elviselhetetlen feszültsége tönkretette őket. Itt tehát nyilvánvalóan ennek a feszültségnek a felülmúlására van szükségünk.
Köszönöm szépen, hogy megosztottad gondolataidat, és jövő héten innen folytatjuk majd. A technikus Bójás János nevében is búcsúzik a műsor szerkesztője Gerve Janita és a sorozat gazdája
Pál Feri.